Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 46. Zsoltárunkat, a 46. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: az Isten a mi reménységünk, midőn reánk tör ellenségünk. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 380. énekünket keressük elő, és énekeljük első 7 versével: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. 380, első 7 versét énekeljük.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levele 6. részéből, a 10. verstől a 20. versig. Megnevezett helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözve az igazságnak mellvasába, és felsarúzvá lábaitokat a békesség evangéliumának hirdetésére való készséggel, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, melyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvesség sisakját is felvegyétek, és a léleknek kardját, mely az Isten beszéde, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva minden időben a lélek által, és ugyanezen dologba vigyázva minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, én érettem is, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor, és hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, melyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát ma is közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a Krisztus Jézus által köszönjük, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged ma is. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a te házadba gondviselő kegyelmedből, és köszönjük, hogy figyelhetünk a te ígédre, mely sziklazúzó pöröly, mely szét tudja törni szívünknek keménységét, hitetlenségét, kételkedéseit, és meg tudja puhítani azt, és egészen mássá tudja tenni. Köszönjük neked az ígédet, ami olyan, mint a tűz. Köszönjük néked, hogy egészen ki tud belőlünk égetni előtted nem kedves dolgokat, tisztátalan dolgokat, és köszönjük, hogy te új dolgokat tudsz azok helyére adni, ültetni. Kérünk téged, hogy hadd hasson bennünk a te hatalmas, erős igéd, és hadd változtasson meg minket a mai napon is úgy, ahogy előtted kedves. Hadd végezz el bennünk, amit el kell végeznie a te örökké való terveid szerint. Köszönjük néked, hogy a te igéd sohasem tér vissza hozzád üresen, hanem mindig eredményes az. Köszönjük néked, hogy eredményes már a mi életünkben is. Akár abban, hogy hitre juttatott, akár abban, hogy a megszentelődés útján vezet. És köszönjük, hogy mások életében is az lesz, ahol még nem látszik annyira, vagy akik még nem látják annyira, hogy miben mutatkozik hatása, ott is hatásos lesz, és dicsőségesen tér vissza hozzád. Köszönjük néked, atyánk, hogy bízhatunk te benned. Köszönjük néked, hogy azt a tüzet, vagy azt a pöröjt nem valami szeretetlen, gonosz Isten küldi az életünkbe, a szívünkbe, a lelkünkbe, hanem a minket szerető atyánk, aki annyira szeretett, hogy a fiát is odaadta érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Légy áldott, hogy minden pörölycsapás, vagy minden tűz égetés mögött láthatjuk a te szerető kezedet. Kérünk, hogy így szólj hozzánk, és így munkálkodj bennünk is, ezen az Isten tiszteleten. Kérünk, áld meg szívünket, áld meg életünket ezen a mai alkalmunkon is, és kérünk, hogy áld meg mindazokat az embereket, akik a világba összejönnek, hogy a te igédet hallgassák. Kérünk, hogy a te dicsőségedre végezd el az átalakító munkádat az ő lelkükben, az ő életükben is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, kérünk, hogy áld meg őket is, és bennünket is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 154. énekünket. A 154. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. A Timóteushoz írt második leveléből, a második részből olvassuk, az első 5 versből. Leülve figyelemmel hallgassátok meg e mondatokat. Tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levelének második részében az első 5 vers így szól hozzánk. Te annak okáért, én fiam, erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál, sok bizonyság által azokat bízd, hív emberekre, kik másoknak tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozd, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos se elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Kedves testvéreim! A férfiak kimeríthetetlen beszéd témája szokott lenni a katonaság. A közelmúltban, amikor a fiatal emberek, akik átmentek az orvosi alkalmassági vizsgálatokon, élték a maguk kis hétköznapi életét, kaptak egy behívó parancsot. És akkor hát az öregebbeknek még lehet 2 évre, aztán másfél évre, aztán 1 évre kellett bevonulni. Nekem éppen másfél évig kellett katonának lenni. Amikor bevonultunk, akkor fél évig voltam kopasz, aztán mármint ez volt a nevem, aztán fél évig gumi, majd pedig fél évig öreg katona. Mély tengeri rája, ahogy Marcaliban bennünket így tiszteltek. Na, az egész katonáskodásunk azt a célt szolgálta, hogy a hazánkat, a népünket, a földünket meg tudjuk védeni, amennyire rajtunk áll, a ránk támadók ellen. Hát hódító háborúra nem annyira képeztek ki bennünket. Ennek a célnak volt aztán minden alárendelve. Tehát miért mondom most ezt? Azért mondom, mert Pál Timóteust Jézus Krisztus jó vitézének, jó katonájának nevezi. Úgy tűnik, hogy az Úr Jézus nem csak ezt a Pált, hanem Timóteust is a harcosává tette. Emlékeztek, hogy annak idején ez az egész katonáskodás, ahogy utaltam is rá, a behívó parancsal kezdődött. Ez így van a Krisztus seregébe is. Ha valaki annak idején kapott egy ilyen behívó parancsot, akkor nem volt rábízva, hogy most akkor bemegy katonának, vagy nem megy be katonának, hanem nem volt appelláta, be kellett menni katonának. Ezért volt parancs, behívó parancs. És hogyha valaki annak nem engedelmeskedett, akkor mindjárt szökevénynek minősült, katonaszökevénynek. Számíthatott 1-2 kellemes percre. Nos, ahogy mondtam, Jézus seregébe is így leszünk harcosok. Tudnélik, hogy ő behív minket a seregébe. Jézus behív minket a seregébe. A mai sereget általában, amennyire én tudom, ugye önkéntes alapon szervezik, önkéntesen vonulnak be a katonák, nem behívó parancsra. Jézus hadseregében nem önkéntesen lehet bevonulni. Ez nem önkéntes dolog, hogy én úgy gondolom, hogy majd tisztus katonája leszek, aztán bevonulok, hanem behívó parancs van. Ott még a régi rend szerint működnek a dolgok. Küldi a behívó parancsot. Ez a bizonyos Pál, ez az első missziói úton járt Lisztrában, és ott hirdette az evangéliumot, hogy az apostolok cselekedetéről írt könyv 14. részébe olvassuk, és ott hallotta tőle először a Krisztus evangéliumát ez a bizonyos Timóteus. Timóteus, aki egy zsidó édesanyjának és egy görög apának volt a fia. Hallotta Páltól a Krisztus evangéliumát. Ez volt a behívó parancs. Mert a Krisztus evangéliuma az magáról Jézusról szól, az ő bölcsőjéről, az ő keresztjéről, az ő koronájáról, dicsőségéről. És ehhez hozzátartozott az is, hogy felszólították az embereket, hogy na, ennek a drága, dicsőséges Jézusnak, aki annyira szeretett minket, hogy megváltott a kereszten, ehhez gyertek, ebben higgyetek, őt kövessétek. Hallotta ezt a behívó parancsot Timóteus, és Isten lelke úgy munkálkodott a szívébe, hogy ő engedelmeskedett ennek a behívó parancsnak, az evangéliumnak. És Jézus Krisztust elfogadta, és Jézus Krisztusnak átadta magát, az életét, szívét. Azt hiszem, testvéreim, hogy értitek, hogy ma is így lehetünk mi Jézus katonáivá. Hogy egyszerűen halljuk az evangéliumot valakitől. Most éppen tőlem hallod az evangéliumot. Hallod, hogy Jézus van, hogy ő kicsoda. Hallod, hogy ő az Istennek a fia, a mi drága üdvözítőnk. Hallod, hogy ő meghalt a kereszten, mert elvitte a mi bűneinket és a mi kárhozatunkat. Hallod, hogy feltámadt a halálból és él. És ott van az Istennek a jobbján, és ő majd vissza fog jönni, hogy ítéletet mondjon mindenek fölött, és egy új világot teremtsen. És ez a hatalmas Jézus, aki mégis minket érthetetlenül szeret, ez a Jézus hív téged is, hogy legyél az ő híve, és legyél az ő odaszánt életű követője. Most ezt nem csak úgy mondom neked, hogy na, ezt már hallottad sokszor, hanem úgy mondom, hogy most is hallod az evangéliumot, és most is hallod, hogy így Jézus téged hív ebben az órában is, ebben a pillanatban is. De azt akarja, hogy legyél az ő harcosa. Vegyél részt az ő győzelmes hadjáratában. Legyél az örök győztesek között. Részesíteni akar a hatalmas és fényes diadalában. Azt akarja, hogy az utolsó napon ott menj az ő diadalmenetében, örömmel áldva őt. Hív, hogy ő, aki legyőzte a sátánt, a démonokat, a halált, a bűnt, az embereket, akik ádáz ellenségei, hív, hogy ő hadd legyen az életednek az ura, a parancsolója, és te pedig legyél már az ő harcosa. Te is kapod az ő behívó parancsát. Mindegy, hogy idős vagy, mindegy, hogy fiatal vagy, mindegy, hogy egészséges vagy, mindegy, hogy beteg vagy, mindegy, hogy ingadozol, kételkedsz, művelt vagy kevésbé művelt ember, bűnös ember vagy éppen jó embernek tartod magad. Teljesen mindegy. Jézus téged hív. Behív azért, hogy legyél az ő dicsőséges hadseregének a része, az egyik harcosa, az egyik hőse. Hív téged ma is, hogy a sötét seregekből, mondhatnám a fekete seregből, de nem akarom Mátyást bántani, de a sötétség seregeiből hív, hogy átállj már az ő oldalára. És ne ellene, hanem érte harcolj. Azok ellen, akit ő mutat neked. Arra bátorítalak benneteket most is, hogyha ő amnestiát kínál nektek, amikor átjöttök hozzá, akkor éljetek ezzel a drága lehetőséggel, és ne habozzatok. És ahogy esküdtettünk mi férfiak annak idején a hazánk védelmére, népünk védelmére, úgy tegyetek esküt az Úr Jézusnak a nevére, hogy mellette lesztek, mellette maradtok, és hűen harcoltok. Ő érette az ő hitéért, az ő tudományáért, és az ő népéért, és az ő dicsőségéért. Megkapjátok tehát ti is Jézus Krisztustól a behívó parancsot, és ha megkapjátok, engedjetek neki, és ne szökjetek, ne meneküljetek máshová. A behívó parancs után azonban, ha engedtünk annak a hívásnak, akkor emlékszünk arra, hogy következett a úgynevezett alapkiképzés. Alapkiképzés. Hát ennek különböző részei vannak, néhányat hadd emeljek ki, és hadd mutassam be nektek, hogy milyen párhuzamba állíthatók ezek az Úr Jézus Krisztus jó vitézeinek az életével. Hát nagyon sok mindent lehetne mondani, de néhányat hadd emeljek ki. Ismerkedés a saját fegyverrel. Ez az alap dolog volt, az egyik alap dolog. Megjegyezni a számát, ha jól emlékszem, szétszedni, összerakni, amilyen gyorsan csak lehet, tisztán tartani. Kulcsfontosságú tudomány volt. Ugyanilyen kulcsfontosságú tudomány volt, ha valaki valami fegyvernemhez volt beosztva, akkor annak a fegyveremnek a adott vagy rendszeresített fegyverének a megismerése. Én éppen ilyen 152-es tarack ágyúhoz voltam beosztva, az úgynevezett buffhoz, csak úgy neveztük, milyen hangot adott ki, amikor lőtt, és hát ott mindent kellett tudni töviről hegyire. Azt nem kellett szétszedni, meg összerakni, de tisztogatni állandóan kellett, és subickoltuk mindig. Ha álmunkból fölvertek, akkor is tudni kellett mindig, hogy melyik az én kézi fegyverem, s hogy kell kezelni azt az ágyút. Állandóan újra és újra és újra kellett csinálni. Már az ember azt hitte, hogy már most már én minden nagyon jól tudok, de nem tudtam még soha elég jól, legalábbis mások szerint, és mindig és újra és újra és újra. Már azt hittük, hogy már teljesen tiszta és olajozott, de mindig találtak rajta valami zugolyt, ami nem volt elég tiszta és nem volt elég olajozott, mindig újra kellett vele foglalkozni. Azt gondoltam, testvérek, hogy milyen csodálatos dolog ez, mert hát a Biblia a hívő embereknek, a Krisztus katonáinak a fegyvere. Hát több fegyverünk is van, majd egyszer beszélünk erről, de az alapvető fegyverünk nekünk a Szentírás ebben a lelki harcban, amit a sötétség erői ellen folytatunk. Ezt nekünk egyre inkább meg kell ismerni. Töviről hegyire. Nem csak nagyjából, nem csak felszínesen, hanem minél mélyebben, minél alaposabban. Pál apostol Timóteusnak is ír egy csodálatos néhány mondatot itt a második levelében, ahol őneki is az írásokat ajánlja. Gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, és így tovább, és így tovább. Az írást ajánlja nekünk is, testvéreim, a Szentlélek, hogy ha már a Krisztus katonája vagyunk, azt minél mélyebben meg kell ismernünk. Soha nem vagyunk túl a Biblián. Soha. Egyikünk se. Állandóan foglalkoznunk kell vele, babusgatnunk, itt megnéznünk, ott megnéznünk, itt ezt értjük belőle, ott azt nem értjük belőle, de hogy lehet azt jól érteni? Mi annak a helyes üzenete? Az én életemben hogy tudom alkalmazni? Hogy nem tudom alkalmazni? Olvasnom kell róla, utána kell olvasnom, újra és újra elő kell vegyem, újra és újra beszélnem kell róla. Az íge a fegyverünk, amit minél inkább ismernünk kell, és nem csak, hogy megismernünk, hanem használni is tudni. Mert az előbb azt mondtam, hogy a fegyverünket ugye tövülhegyire ismerni kellett, de meg kellett tanulnunk használni is. Nem elég, hogy tudom, hogy ez a csöve, ez meg a tus, hogy kell kibiztosítani, meg mi a váltámasz, meg egyebek, hanem kellett azt használni, jól tudni használni. Az ígét is kell tudnunk jól használni. Egy csomó ember rosszul használja az ígét, vagy nem is használja, még ha ismer is valamennyire. Meg kell tanulnunk használni az ígét, testvérek, mint a mi lelki fegyverünket. De ez csak az egyik dolog. Van egy másik dolog is, amit a seregbe meg kellett tanulni. az az volt, hogy beilleszkedünk a harcostársak közé. Hát a seregben voltak ugye mindig az idősebbek. A gumik, amikor oda kerül az ember kopaszként, akkor ott a gumi, meg ott az öreg katonák társadalma. És ezek mindenféle emberek. Mindenféle emberek. Marcaliban voltak egész fiatal emberek is, akik egyetemi felvételisek, előfelvételisek voltak, és voltak olyanok, akik börtönből jöttek. A legtöbbje olyan volt, mert a teológusokat oda tették, hogy legyenek jó társaságban, egy-két egyetemi előfelvételis, meg a börtöntöltelékek közé. Nekem is volt jó néhány ilyen csapattársam, akik hát börtöntöltelékek voltak a szó szoros értelmében. Gyilkos is volt köztük. Ott kell lenni. Kész. Na most meg kellett valahogy a csapat vezetőinek egy kicsit barátkoztatni bennünket egymással, ugye? Mert valami bajtársi közösséget akartak ott kovácsolni közöttünk. Legalább, hogyha valami éles bevetés van, akkor ne egymásra lővődözzünk, hanem az ellenség felé, vagy ha valamelyikünk bajba kerül, akkor már húzzuk már ki a bajból a szerencsétlent. Tehát valamiféle testvéri közösséget kovácsolni köztünk. Hát testvérek, Jézus hadseregében is nagyon fontos a testvéri közösség, a bajtársi közösség. Ő maga fáradozik azon, hogy mi, hívő emberek, egymást szeressük. Egymást szeressük. Mindenféle emberek vagyunk mi is. Hát voltak éppen alapvetőleg Isten törvénye szerint mindjárt börtöntöltelékek vagyunk. Az ő kegyelméből lehet, hogy ezt még elkerültük, és börtönt nem viseltünk, de bűnös emberek vagyunk. Akik egyik sem mondhatja, hogy én különb vagyok nálad, vagy én jobb vagyok nálad. Alázattal kell egymásra néznünk, és egymást elfogadnunk, és egymást szeretnünk. Egymást türelmesen hordozni. Ez a Timóteus, hogy rá is térjek egy pillanatra, ez a Timóteus egy nagyon alázatos ember volt. Olvassuk, hogy egy kicsit később, amikor Pál újra elmegy Lisztrába, akkor Timóteus felől dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumbeli atyafiak. Mert az egy alázatos ember volt, aki be tudott illeszkedni az emberek közé, a hívő emberek közé, társadalmába, hogy így mondjam. Hogyha ez a Timóteus egy pökhendi, felfújt hólyag lett volna, aki mindenkit kioktat, meg lenéz, akkor nem ez lett volna a helyzet. Akkor ha megkérdezi Pál az embereket, hogy milyen ember ez a Timóteus. Mert gondoltam rá esetleg, hogy magammal viszem majd a élesbevetésre, a misszióba. És akkor azt mondták volna a hívők, hát Pál, nem is mondunk neked semmit erről a Timóteusról. Jobb, ha nem mondunk semmit. Hallgatunk. Vagy csak legyintünk, vagy szomorúan rázzuk a fejünket. De nem. Mivel ez egy alázatos ember volt, aki be tudott oda illeszkedni, ezért a hívők nem rossz véleménye volt róla. Mindenki azt mondta, nagyszerű. Ez egy olyan kedves fiatal ember. 31 néhány éves lehetett Timóteus akkor. Vagyis nem volt már egészen fiatal. Ez egy kedves fiatal ember, mert alázatos volt és be tudott állni az ő maga helyére, a hívők körében. Pál apostol szavai is erre utalnak, amikor a levelében ezt írja Timóteusnak, hogy te követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek rajtam estek. Itt a lényeg, hogy Timóteus beállt Pál mögé, felsorakozott mögé, követte őt, és benne Jézust. Benne Jézust, de Jézust Pálban. Amikor Timóteusnak a továbbiakban szolgálata lett a hívők közösségében, mert Pál bevonta a munkatársi közösségéből őt, és vitte őt a misszióba, akkor ő neki be kellett tudni illeszkedni a szolgálóknak a közösségébe is. És azt olvassuk, hogy ő beilleszkedett oda. Ő beilleszkedett, mert volt benne alázat ebbe az emberbe. Nem ő kapaszkodott egyre följebb, hogy én már nem tudom, mi akarok lenni. Nem. Letaposva másokat, nem, az Úr emelte őt feljebb. Az alázatosaknak az Úr kegyelmet ad, és fölemeli őket, és akik hülyek a kevesen, egyre többet bíznak rá. És Timóteus életében látjuk ezt, hogy ott volt a többiek között, és be tudott illeszkedni a hívők, ilyen-olyan, mert hát ilyen-olyan, mindenhol ilyen-olyan a hívők társadalma, be tudott közéjük illeszkedni. Bajtárs volt, igazi harcostárs. Minket is erre tanít az Úr, ha az ő harcosai vagyunk. Be kell tudnunk illeszkedni alázattal a mi testvéreink közé, bárhol vagyunk, akár itt, akár máshol. és ha alázattal beilleszkedünk, akkor majd jót is mondanak felőlünk. A pökhendiekről, a kivagyiságukban, nem tudom, fölfúvalkodott hólyagokról senki nem mond semmit. Akik mindig dirigálni akarnak, meg senki nem jó, meg semmi nem jó, meg mindenkit eligazítanak. Ez sehova nem vezet. Hívő emberek közt így kell lennie. Aztán egy következő dologra is hadd világítsak rá. Nagyon fontos volt a seregben az engedelmességnek a megtanulása. A hadseregben mindig meg kell tanulni az embernek, hogy vannak feletteseim. Ez egy furcsa dolog, de hát így van. Vannak feletteseim. Amíg az ember kopasz, addig alapszabály, addig mindenki a felettesem, kivéve a másik kopasz. De addig az összes, őket már fölismeri az ember elég gyorsan, de mindenki, aki rajtuk kívül, mindenki a felettes. És az, ha az mond valamit, akkor azt meg kell csinálni. Legalábbis az én időmben így volt. Meg kellett csinálni. Itt az ember sokszor érte megaláztatás. Megaláztatás, mert az emberek olyanok voltak, amilyenek. És megalázták az embert. Igazságtalanul, ok nélkül, oktalanul, szeretetlenül. És mégis, amikor azt mondták, hogy még 5-5-ször is, vagy 8-szor is fel kell mosni a budit, bocsánat a kifejezésért, akkor is föl kellett mosni. És mindegy volt, hogy az öreg katona mondja, vagy a tizedes mondja, akik a legalsóbbak közé tartoznak, vagy a főhadnagy, vagy a nem tudom én milyen tábornok mondja. Akkor is meg kellett csinálni. Az embernek meg kellett alázni magát, és engedni a felsőbbség parancsának. Nem mondhattam azt, illetve mondhattam, de hát nem volt nagyon tanácsos, hogy én neked, drága őrvezető, az volt a legalsóbb tiszt, őrvezető uram, vagy elvtárs, vagy nem tudom én, neked nem engedelmeskedek. Mert te ki vagy te itt? Bocs, de te ki vagy? Nem mondhattam, mert megnézhettem magamat. Az testvérek, nem így működik a Krisztusnak a seregében se. Hogy ott az ember önállóskodik, még ide csap, meg oda csap, hogy a kedve szotja hozzá. Hanem ott úgy van, hogy van egy rend, amiben egy hívő embernek bele kell tudni állnia. Nézzétek Pál apostolt, aki parancsokat oszt. Parancsokat oszt. Az ember csak csodálkozik, hogy hát szeretett fiamnak, Timóteusnak, megparancsolom ezt és ezt. És Timóteus nem mondja, hogy mit parancsolgat nekem ez az öreg ember. Vagy ez, hát nem volt még annyira öreg, de mit parancsolgat nekem? Hát tudom én, hogy mit kell csinálni? Hanem enged. Azt mondja, olvassuk többször a levélben, hogy például a Filippi levélben, hogy Timóteust elküldöm hozzátok. És elküldte. És Timóteus elment. Nem mondta, hogy nekem most nincs kedvem Efézusból Filippibe átvándorolni. Drága Pál, nincs kedvem, nincs hangulatom ehhez, hadd csináljuk már valami mást, hanem engedett az, annak a hívőnek, akit az Úr fölé állított. Mert alázatos ember volt, és megértette, hogy az lehet, hogy jobban látja, mint ő a dolgokat. És jobban is látta. Itt a Timóteushoz írt levélbe 10-szer szólítja fel Pál Timóteust, hogy ezt csináld. Ezek ilyen nyílt parancsok. Valahol még a katonai, egy katonai szakszót is használ az apostol, hogy megparancsolom neked. Timóteus mindig érezte ugyanakkor, hogy az az ember, az a Pál őt végtelenül szereti. Nem úgy parancsolgat neki, mint egy ilyen hideg ember, vagy egy ilyen kegyetlen, irgalmatlan ember, hanem úgy, mint aki szereti őt. Úgy mond neki dolgokat, és ez így van, testvérek, mind a mai napig a Krisztus népébe, hogy az embernek parancsolnak. Kérnek tőle, megmondanak neki valamit, rendelkeznek. És akkor az ember ott áll, hogy próbára van téve az alázatom, hogy engedek ennek, vagy nem engedek. Lehet, hogy nem értem, hogy miért kell azt, vagy miért úgy kell, vagy nem. De mégis, megalázom-e magam az Úr előtt, és engedek annak, amit mond nekem egy idősebb hívő testvérem. Megvizsgálom a dolgot. A Krisztus hadseregében, testvérek, nincs hely annak a világi mentalitásnak, ami ma mindenhol eluralkodott. Hogy mindenki megy a maga feje után. Ez, ha a Krisztus seregében így lenne, akkor a Krisztus serege már rég eltűnt volna a földről. De bármelyik hadseregben, hogyha a fegyelmezetlenség, az önfejűség eluralkodik, akkor kész, szétesik az egész. Nekem most ehhez van kedvem, most azt látom jónak, most ide megyek, most oda megyek, Nekem ez kell, nekem az kell. Ez nem így működik. A Bibliában legalábbis nem így van leírva. Szétesne a Krisztus népe, hogyha ilyen önfejűsködés lenne, vagy individualizmus lenne a hívő emberek körébe. Meg kell tanulnunk az engedelmességet. Aztán testvérek, van egy ilyen érdekes dolog, hogy a seregbe, hogy megint még valamit mondjak, a rendet is meg kell tanulni. A rendet. Ez kezdődik ott, hogy az embernek a saját szekrényében rendet kell csinálni, és rendet kell tartani. Olyan rendet, nem olyan rendet, amit ő rendnek gondol, hanem olyan rendet, amit megkövetelnek ugye tőle. A katona ennek a szekrénynek nem így kell, lehet, hogy ez szerinted rendben van, de szerintem nincs rendben, bocs. Illetve nincs bocs. Nincs rendben. Csinálj benne rendet. Ez körülbelül, akik katonák voltak, tudjátok, hogy következett, hogy így benyúltak a szekrénybe, és így mindent így kilöktek a földre. És akkor lehetett rendet csinálni. Este a négy szögletű kis székre, a stokira elvágólag letenni a ruháinkat. Elvágólag. Összehajtogatni a gatyát, az inget, a mindent. Ugye? Rend. Megvan a helye a bakancsnak, a suranónak. Az ágyat reggel be kell vetni, nem adjuk szanaszét, a körletet kiket. Van ébresztő időpont, és van takarodó időpont, van hely a munkának, van a pihenésnek, mert van... És mindennek megvan a rendje. A konyhaszolgálatnak is megvolt a rendje. Meg annak is, hogy a fegyvert hogy vesszük le, meg mikor vesszük le, meg hogy tárazunk ki, meg hogy tárazunk be. Mindennek megvan a pontos rendje. El kell számolni a golóbisokkal szám szerint, amikor leadjuk az őrséget. Megvan-e pontosan az, amit ki fölvettünk? Szimatszatyor, vévéköppeny, mindennek rendbe kell lenni. Most ezek olyan szép emlékek az embernek, de a Krisztus hadseregében is így van, testvérek, hogy itt is rendnek kell lenni. A Krisztus hadseregében is meg kell tanulnunk a rendet. Egyébként nagyon rendetlen emberek vagyunk, de az ígében azt olvassuk, hogy mindennek rendelt ideje van. Mindennek rendelt ideje van. És nem én rendelem el azt az időt, hanem nekem rendeli kell. Az Úr rendeli el, és nem közvetlenül szól nekem, hanem mások által is szól nekem. És elrendel nekem dolgokat, és meg kell tanulnom a rendbe való engedelmes beilleszkedést. Az Isten népébe. Aztán itt van, testvérek, a bátorság erősítése. Ez is nagyon fontos volt a hadseregben, hogy bátorságnak kell lenni egy katonában. Nem lehetünk ilyen gyáva nyuszikák. Vakmerőek se lehetünk. Vakmerőek se, de bátraknak kell lennünk. Mert aztán vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ők milyen nagyon bátrak, és amikor egy éles helyzetbe kerülnek, akkor kiderül, hogy nagyon is félénkek, és nagyon is gyávák. Mások meg, akik olyan kis félénkek, meg csöndesek voltak, a nehéz helyzetbe kiderült róluk, hogy milyen bátra. Timóteus egy 30-as évei közepén járó ember volt, és nem volt egy erős személyiség. Ahogy olvassuk a Szentírásba, a korintusi hívőket arra inti Pál, hogy ha majd hozzátok megy Timóteus, akkor figyeljetek arra, hogy félelem nélkül lehessen már köztetek. Félelem nélkül lehessen köztetek. Aztán azt írja a Timóteusnak írt levelébe, hogy mi nem a félelem lelkét kaptuk, Timóteus, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét. Testileg is gyengélkedett. Azt írja neki Pál, hogy a gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kis borral. Így áll egy kis, mert gyengélkedett. De írja neki azt is, hogy én fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztusban van. Erősödj, bátorodjál föl, mert nem lehet ilyen gyengének lenni, vagy félénknek lenni. Lépjél fel határozottan, egyértelműen. Testvérek, a Krisztus hadseregének a tagjai, hát egyik ilyen természetű, másik olyan természetű, de a Krisztustól nyert bátorsággal és erővel kell rendelkeznünk, és úgy kell élni az életünket, és véghez vinni a dolgainknak. Nem magunkat becsüljük túl, de alul se becsüljük magunkat, hanem Krisztust becsüljük nagyra, és ő megerősít bennünket. A mi bátorságunk az ő bátorsága, erejünk az ő ereje. Amire megint odajukadok, csak az alázatos emberek tesznek szert. Az alázatosok lesznek igazán bátrak. Aztán testvérek, itt volt a kiképzés során, erre is nagy hangsúlyt fektettek, hogy meg kell tanulni a nehézségeket elviselni. A nehézségeket eltűrni. Ez nagyon fontos. extrém időkbe fölkelni. Éjjel, mit tudom én, 2:30-kor. Teljesen váratlanul kelni, mert éppen van egy riadó. És akkor, mikor az ember még alig él, akkor teljesíteni kell bizonyos feladatokat. Ébren kell maradni az éjjeli őrségben. Már legszívesebben majd elalszik az ember, aludna, de mégis nem aludhat el. Ha gyakorlatokon kivittek, akkor kellett a hideg sátrakban lenni, és így tovább. A 152-es ágyuknak van egy sarkantyú, amit be kellett vágni a földbe, amikor várpalotára mentünk a lőtérre, a lőgyakorlatra, akkor a sziklába kellett kiválni, csákánnyal, meg mindenféle botokkal annak a sarkantyúnak azt a jó nagy mély, illetve 2 mély nagy lukat. És meg kellett csinálni, gyorsan kellett csinálni, időre kellett csinálni. Az embernek fölt kellett húzni sokszor a fejére azt a gázállarcot, ugye. Amiből úgy lehetett egy kicsit trükközni, hogy kivesszük a betétet, ugye, és akkor jobban jött a levegő, de ezt mindig megnézték, hogy benne van-e. Az ember könnyíteni akarta volna a dolgát, de nem lehetett könnyíteni. Ha az ember fut a gázárazba, akkor tudjátok, akik tudják, hogy az igen nehezen jön benne a levegő. Az ember előbb-utóbb légszomjjal kezd küszködni. Kényelmetlen. Rossz dolog, de nem lehet leszedni. Meg kell tanulni a Krisztus hadseregébe is, testvérek, a szenvedés, a nehézségeknek az elviselését. Pál ezt írja Timóteusnak. Szenvedj velem együtt az evangéliumért. Szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. És tudjuk, hogy Pál mennyit kellett, hogy szenvedjen. És vele Timóteus is. Mennyi ellenállás, megvetés, intolerancia ma is a hívőknek az osztályrésze, testvérek, a munkahelyeiken itt és ott. És meg kell tanulni ezeket nekünk elhordozni. Különösképpen itt az utolsó időkben, amikor Krisztus visszajövetele közeledik hozzánk, egyre nehezebb lesz a hívő embereknek az élete. Egyre nehezebb lesz. Egyre küzdelmesebb lesz. És meg kell tanulnunk elhordozni ezeket a dolgokat. A kiképzésünk során, testvérek, az ember a szenvedéseket meg kell tanulja elviselni. Timóteus ezekben a dolgokban, amiket most itt felemlítettem, ezekben a dolgokban előre haladt. Előre haladt. Megkapta a behívó parancsot, bevonult, részt vett a kiképzéseken, és ahogy utaltam is rá, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. részében, ezt olvassuk, dicsérőleg szóltak felőle a Lisztrában és Ikóniumban lévő hívő testvérek. Ment végig, és az előrehaladása mindenki előtt nyilvánvaló volt. És ezután következett harmadszorra a bevetés. A bevetés. Timóteus miután a alapkiképzést elnyerte, Pál által bevonatott a missziói munkába. Istennek van egy missziói munka ebbe a világba. Ő küldte el a Krisztust is, és utána Krisztus elküldi az övéit, hogy hirdessék az ő nevét. És az övéi között van egy rend, ahol egyes vezető hívők bevonnak másokat is a misszióba, a szolgálatba. Szépen, fokozatosan, ahogy lehet, ahogy engedi az Úr nekik. Nem Timóteus törekedett bele ebbe a munkába, hanem Pál behívta. Jöjjél, és végezd a munkát velem együtt. És onnantól kezdve ott volt Pál mögött, és végezte a munkáját, és mindenben számíthatott rá az apostol. Mindenben. Ha ide kellett küldeni, oda ment. Ha oda kellett, oda ment. Azt mondja a Filippi levélben róla az apostol, hogy úgy szolgált velem együtt az evangélium ügyében, mint atyával a gyermek. Mint édesapjával a gyermek. Így szolgált velem együtt. Az evang, tudjátok, ismeritek? Testvérek, nagyon fontos dolog ez, hogy az Úr minket is be akar vonni, más hívő testvérek által be akar vonni az ő szolgálatot teljesítő egységeibe, harci egységeibe. Hát nektek, titeket biztosan az újszegedi harci egységbe akar beszólítani, hogy itt végezzetek valamiféle szolgálatot. Itt mindegy, hogy valaki öreg, fiatal, lány, nő, fiú, nem tudom én micsoda, teljesen mindegy. A Krisztus gyermekeinek megvan mindenkinek a szolgálata, és ezt be kell vállalnunk, fel kell vállalnunk, és ezt teljesítenünk kell. És majd, ha minél inkább teljesítjük a kevésen is hűnek bizonyulva, annál többet fognak ránk bízni. Annál többet fognak ránk bízni. Haladunk előre, Mert az biztos, hogy Krisztusnak az a terve, az a szándéka, hogy akiket már ma, a maga harcosává elhívott, vagy behívott a maga hadseregébe, azokat kiképezve, azokat az ő erős harcosaivá tegye, akik által előre mehet az ő ügye. Egy munkahelyen, egy iskolában, egy gyülekezetben, bárhol, egy országban. Akik nem félnek, hanem akik erősek, bátrak, és ki tudnak állni a Krisztus mellett, és a Krisztus törvényei, a Krisztus értékei mellett. Akkor is, hogyha ez nehézségekkel jár, vagy egyéb bajokkal. Engedjük, hogy Krisztus bevessen bennünket. Valahol az ő harcában, valahol a front valamelyik kis szakaszán. Hadd legyünk az ő katonái, és hadd harcoljunk, nem a magunk dicsőségéért, mert a katonák soha nem a maguk dicsőségéért kell, hogy harcoljanak. Nekünk a fővezér dicsőségéért kell harcolnunk. A Krisztusunk dicsőségéért, aki harcolt értünk, és aki megnyert bennünket magának. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket szívünkbe forgathassuk, és követhessük, kamatoztathassuk a hétköznapi életünkben. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy magasztalhat a szívünk, mint seregeidnek főparancsnokát. Nem valami testi harcba, testi háborúba, testi hadseregbe hívsz, hanem magadhoz. A te lelki hadseregedbe, a te lelki csatádba. Azt akarod, hogy lelki értelemben legyünk a te harcosaid, katonáid. Segíts, Uram, bennünket, hogyha megkapjuk a behívó parancsot, azonnal tudjunk neked engedni. És ha engedtünk, akkor segíts, Urunk, bennünket, hogy végig tehessük, végig csinálhassuk hűségesen és alázatosan a kiképzést. És segíts, hogy aztán a bevetéseken is helytállhassunk. A magunk helyén elvégezhessük azt a munkát, amit ránk bízol, amit kérsz tőlünk. Segíts, Urunk, beilleszkednünk a hívő népednek a rendjébe és a keretébe, és megérteni, hogy a hívő nép az nem egy rendetlen társaság, és nem az önfejű emberek gyülekezete. És nem a büszke emberek gyülekezete. Segíts, Urunk, beilleszkedni bennünket a te seregedbe, és azt a munkát végezni, amit tőled kapunk. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te sereged győzelmes sereg, mert te vagy a vezére. És köszönjük néked, hogy arra bátorítasz minket, hogy mindig is tudjuk, hogy nem fogunk semmit elveszíteni, hanem mindent megnyerünk. És egyszer ott leszünk a te dicsőséges jelenlétedben, a te dicsőséges országodban, és áldunk azért, mert soha nem kell a vesztesek közt lenni, hanem örökre a győztesek közt lehetünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd legyünk egy ütőképes csapatod, itt Szegeden is, akik fáradozunk a te dicsőségedért. A te dicsőségedért, aki meghaltál értünk, hogy üdvözüljünk, és aki feltámadtál és élsz. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, áld meg a szívünket, áld meg életünket. Légy velünk a betegségekben, a nehézségekben. Kérünk a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten sír mellett kellett, hogy megálljanak. Kérünk, vigasztald meg, erősítsd meg az ő szívüket, lelküket is. Kérünk téged arra, hogy segíts templomépítési ügyünkben, rendeld ki a szükséges javakat, úgy anyagilag, mint lelkiekbe, szellemiekbe. Segíts, hogy a te dicsőségedre építhessünk itt egy új templomot. Kérünk, tartsd meg gyülekezetünket egységben, békességben, szeretetben és az igazságban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Először is hadd hirdessem, hogy az elmúlt héten halottunk volt, szomorú szívvel búcsúztunk Laszlavik Bélánné, született Miknai Rózsától, aki 81 éves korában távozott közülünk, teremtője akarata szerint. Temetése február 26-án, vagyis pénteken 11 órakor volt a Bajai úti temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk két unokájának és családjaiknak, és minden ismerősüknek. Hirdetem testvéreim a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Hadd emeljem ki, hogy szerdán kismamakör lesz 10 órakor. És hadd emeljem ki azt is, hogy jövő vasárnap tartjuk itt a templomban az utolsó istentiszteletünket. Szeretnénk ezt az utolsó istentiszteletet fölvenni majd egyrészt videóra is, sőt szeretném, hogyha tudnánk egy ilyen gyülekezeti csoportképet is csinálni, már Tibor most is csinál egy-két képet a templomról, illetve rólunk, akik itt vagyunk, de ő vasárnap szeretném, hogyha itt lenne az az ember, aki a kivitelezője lesz az új templomnak, és itt szeretném, hogyha megismernék őt a testvérek, és hívtam a műszaki ellenőrünket is, aki az egészet felügyeli, majd a mi részünkről, Valkony Károly mérnök urat, őt is szeretném, ha megismernék a testvérek. És mindezeken túl, vagy mindezeknél fontosabb, hogy az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Tehát úgy szeretnénk azért ebből a templomból elmenni, ahogy egy kicsit talán ünnepélyesebb legyen az alkalom. De hát ebbe a templomba azért, vagy imaházba azért szólt az ige, azért itten sokan áldást vehettek, akár eligazítást, akár vigasztalást a gyászban. Sokszor volt ez az örömeinknek a helye, mert itt álltunk a kisgyerekekkel, akiket megkereszteltünk, vagy éppen itt kötöttünk házasságot a templomban. Tehát sok szép dolog van, ami úgy ide kapcsol egy kicsit bennünket ehhez a kis teremhez, amit hitbeli elődeink ugye áldozatosan építettek, és hát most lebontjuk, mert úgy tűnik, hogy ennek jött el az ideje, és egy újat építhetünk. Hát az Úr segítsen bennünket, és mondom, tehát a jövő vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, és megismerkednénk egy-két emberrel, aki itten kulcsszereplő lesz az elkövetkező néhány hónapban közöttünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem még azt a testvéreknek, Dióhéjban, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlést is tartottunk. A gyülekezet vezetősége elfogadta a tavalyi zárszámadást és az idei költségvetést, és egyéb kisebb volumenű dolgokban is döntések születtek, békességbe, szeretetbe előrébb tudtunk lépni mindenben. Kérjük, hogy hordozzák a testvérek imádságba ezt az egész időszakot, ami még most előttünk van. Mármint, hogy ezt az építkezési időszakot. És tanítson bennünket az Úr összetartásra és kitartásra ebben a kicsit talán nehezebb vagy kényelmetlenségekkel járó időszakban. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az istentiszteleteket a Gabonakutató Intézetnek a tanács termében fogjuk tartani, tehát jövő vasárnap még itt, de utána már oda megyünk, és úgy tervezném, hogy néhány testvérünk, aki ide autóval szokott jönni, mert vannak ilyenek, akik hozzák a gyerekeiket, és itt leadják, mert a gyerekórák itt lesznek, de itt van az autójuk. Lehet, hogy segítséget jelentene, hogy ebben néhány hónapban, ami előttünk áll, az autóval itt maradnánk az utolsó pillanatig, és akik busszal jönnek, mondjuk Újszegedről jönnek, azoknak ne kelljen már átszállniuk, mert egyrészt sokba is kerül, másrészt meg nincs jó csatlakozás a Gabonakutató felé. Tehát akik ide jöjjenek ide azok az idősebb testvérek, vagy akiknek nehézséget okozna, jöjjenek ide, beülnek abba a pár autóba, ami itt van, és aztán az autóval átvisszük oda őket, és aztán vissza is hozzuk, hogy ne kelljen itt össze-vissza buszcsatlakozásokra, meg egyebekre várni. Tehát ezt azt gondolom, hogy még meg fogjuk beszélni azzal, hogy ki tudja ezt vállalni ezen a pár vasárnapon, ami előttünk van. Én is tudok vállalni az autóval egy fuvart, de biztos lesznek mások is, akik itt két-három autóval megállunk, akik jönnek, ide jönnek, beülnek az autóba, és átvisszük őket, és ott tartjuk az Isten tiszteletet. Ezt szeretném, hogyha így lenne, és kicsit olajozottabban menne itt akkor a mozgás, vagy a közlekedés az idősebb testvéreknek is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a 390. énekünk kijelölt verseit énekeljük el befejezésül. 390. ennek a második, harmadik és negyedik versét, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 390. énekünk így kezdődik, erőnk magába mit sem ér, mi csak hamar elesnénk.
Thank you.
békességtől.